Andrással sétáltunk ma délután. Először a Havas utcákon, a Tabán dombocskáin, meg környékbeli Csendes utcákon, aztán a Gellért hegy oldalán, és közben megismertem valakit, aki szinte mindenben sikeres. A vállalkozásában, a sportban felnéznek rá és tisztelik, mert azt mondják, ha András mond valamit, arra mérget vehetsz. Azt teljesíti is, ha valamit ígért. Méltán lehetne büszke arra, sőt, nem csak lehetne, hanem az is, amit létrehozott sikereire, egyetlen egy területen bizonytalan csak, ez pedig a párkapcsolat. Látszólag ott is minden rendben indult, hiszen volt házassága, születtek gyerekeik, de aztán valahogy szátorjára futott ez a házasság. Ő azonban utána sem maradt egyedül, legalábbis külsőleg, hanem lett egy hosszú távú szerelmi kapcsolata, András monogám természetű, nem csélcsapfajta, nem jár a szomszédkertbe, azzal, hogy a zöldebb, de valahogy, minthogyha ezekben a kapcsolatokban nem két oldalú lenne, nem egyensúlyban lévő kapcsolatokat élne meg, hanem féloldalasokat, amikben ő a bizonytalanabb, ő a kiszolgáltatottabb, ő a függőbb a másiktól. Szeretne ebből kikeveredni, de mindig valahogy ugyanabba a gödörbe, ugyanabba a helyzetbe találja magát. Nem volt nehéz eljutni az édesanyjához, az édesanyjával való viszonyához. Ha ismered a Mérgező szülők című könyvet, akkor abban bővebben láthatod, hogy hogy működnek a mérgező kapcsolatok. Csak hogy András egy évvel ezelőtt nem csak felismerte ezt, hanem egy olyan helyzetben, ahol úgy érezte, hogy ez így nem mehet tovább, ki is mondta, és nem is halkan az anyának, hogy elég volt. Egész életemben ezt csináltad veled, de ennek most vége. Én ezt nem csinálom veled tovább. De nem tudod ezt velem játszani tovább. És hiába volt minden háborgás, ő következetesen tartotta magát ehhez, és a továbbiakban nem ment bele azokba a méltatlan játszmákba, amiket egész életén át megélt az anyjával. Igen. És akkor rendbe jött a kapcsolata? Egy frászt. Vele együtt ismertük fel, vagy velem együtt pillantott rá arra, hogy attól, hogy kívül kimondta ezt a stop szót, és meg is tette, amit meg kellett tennie, attól még belül, mintha az a szoba, vagy az a fészek, vagy az a tér, amit magában berendezett, akár volt felesége, akár a mostani párja számára, az valahogy olyan, mint egy olyan öntőforma, amiben kizárólag olyan nők illenek bele, mint amilyenek az anyja volt. Mint amilyen ő. És miközben tudja, hogy ez nem oké. Hogy pont ez az, amitől szenved, a közben nem tudja átformálni ezt. Azt kérdezi tőlem, hogy oké, látom, hát érzem, hát csak rájuk pillantok, és figyelem a viselkedésüket, látom az azonos jeleket. Nem kell nekem elmagyaráznod, hogy a párkapcsolati mintáinknak az elsődleges forrása nem az apánk, mint ahogy a pszichológusok egy része gondolja, hogy Freud óta, hogy a férfiakat főleg az anyjuk, és a nőket pedig főleg az apjukkal való kapcsolat határoz meg a párkapcsolatokban, hanem a meghatározó, igenis az anya, ő az első kapcsolatunk a világban, kezdve a 47-től, ahol hormonálisan is összekötve, abban a kis körte alakú világegyetemben éljük a perceinket, óráinkat, napjainkat egyfajta végtelenségig, amíg odabenn vagyunk, az azt követő időben is a hatalmas ráutaltságban, a papa-mama duál unióban, ahova sokszor nem is fér be az apa. Szóval, hogy ez az első pár kapcsolat az életünkben, abban az értelemben, hogy ketten vagyunk, ő meg én, te meg én, sőt az elején ez a kettő, ez egy egység, mint amire sokszor vágyunk is a párkapcsolatban, és csak lassan bomlik szét azzá, hogy ő van meg én vagyok, de mi tartozunk össze a legszorosabban. Ez egy olyan mély minta, amit nagyon nehéz felülírni. De mit csináljak? Kérdezte András. Mit csináljak, ha itt van ez a felismerés, de hát milyen eszközök vannak ehhez? Hát igen. Sokféle eszköz van. De hogy neked mi a legmegfelelőbb, azt nem biztos, hogy azonnal egy csapásra meg lehet mondani. Különösen egy másik embernek. De hogy csak mondjak egy párat. Kezdve, ha már az anyakapcsolatról van szó, azokig a születést újraélő tréningekig, a születést tréningig, amikor visszamegyünk oda, ahol akkor voltunk, az egész érzés világunkban átéljük újra azt a folyamatot, de egy kicsit másként, úgy, hogy sikerül, lehet, hogy először csak egy kicsit felülírni azt az egykori mintát. Aztán ott van a belső utazás, a Brandon Bass-féle belső utazás, amelyikkel szintén visszamegyünk az érzéseink alatti érzésekbe, és az azok alatti érzésekbe, és mélyebbre, és mélyebbre. És a forrásból visszaindulva, nagyon-nagyon korai időszakban, valamikori történetek idéződnek fel bennünk úgy, hogy annak a szereplőivel újra kapcsolatba lépünk, és azzal a kicsivel is, aki egykor voltunk, és azzal a fölnőttel is, aki szintén ott ül, egy képzeletbeli tábortűz körül, és amik ott történnek, azok sorsfordító hatással tudnak lenni ránk. És a családállítás, a morfogenetikus mező, aminek jobb híján hívjuk azt a valami csodát, amiről igazából senki sem tudja, hogy micsoda, csak azt tapasztaljuk, hogy egy olyan erőtér, amiben a történések messze tovább gyűrűznek annál a térnél, amiben akkor fizikailag vagyunk, és hatással vannak ránk, sőt, a kapcsolati rendszerünkre is, sőt, a magunkkal való és a meg nem nyilvánult világgal, és a már régen nem élt emberekkel való kapcsolatainkra is. És hát azok az egyéni terápiák, jobb ilyen használom ezt a szót, amikor egy kísérő kísér végig egy folyamaton, egy belső úton, amiben újból és újból formálódik, újjászületik a személyiséged. Szóval különböző utak vannak, de hogy neked ezek közül mi a legmegfelelőbb, az csak nagyon nagy tapasztalattal, a megismeréseddel, gyakran a séta végére tudom ajánlás formájában megfogalmazni, és még akkor is az a fontos, hogy először találkozz azzal a valakivel, akit jó szívvel ajánlok neked, nagyon sok ember közül, és aztán megérezzétek, hogy van-e dolgotok egymással, vagy nincs. Mert ennek is van, ahogy ma mondják, kémiája. Ez is egy nagyon fontos kapcsolat, és ezt nem lehet statisztikai, matematikai alapon megjósolni. Nektek kell érezni egymással. Jó utazást, ha megpróbálod.